77 féle nyavaja terjed itthon és a világban, ezekről lesz szó az Aréna mai adásában. Köszöntöm a hallgatókat, Herczeg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Súrján Orsolya, országos tisztifőorvost. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Megvannak az új adatok, továbbra is nyakig járunk az influenza járványban, vagy már csak derékig, esetleg térdig?
Jó megfogalmazások, hogyha azt, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy derékig, hogyha ezt a meghatározást vesszük. Most jelenleg Magyarországon egy közepes intenzitású influenza járvány zajlik. Tavaly ugyanebben az időszakban egy magas intenzitású járvány zajlott. Ennek ellenére még mindig a felszálló ágban vagyunk. A múlt héten az előző héthez viszonyítva 28%-kal nőtt a megbetegedések előfordulása.
Mikor szokott ez lecsengeni, úgy valamikor február vége felé?
Ez nagyon függ a lakosságnak az aktivitásától és úgymond a szótfogatásától, tehát hogy hogyan alkalmazkodnak ehhez a betegséghez, betartják-e azokat a szabályokat, amelyeket a szakemberek javasolnak, avagy mindenki akár betegség alatt is jön, megy és közlekedik. Tehát nagyon függ a lakosság hozzáállásától, és természetesen függ az időjárástól is.
Melyik influenza vírus terjed most Magyarországon? Ennek is vannak különböző típusai.
Így van, különböző típusok vannak, ahol már ősszel is, vagy decemberben elhangzott, hogy megjelent ez az új A3-as törzsbe tartozó típusba tartozó K szubklád, és azt látjuk, hogy az influenza A vírusok között most ez dominál Magyarországon is.
Lehet azt mondani, hogy ez veszélyesebb, vagy kevésbé veszélyes, mint a másik, vagy a korábbiak, vagy nem foglalkoznak ilyen különbségtétellel?
De foglalkozunk. Elsősorban mi, mint hatóság azt figyeljük, hogy a kórházba kerültek aránya, az változik-e, és a kórházba kerültek közül melyik az a kórokozó egyébként, ami a legtöbbet előfordul. Azt látjuk, hogy az influenza az, ami a kórházakban is dominál, de ez nem kiugró mértékben, tehát ugyanolyan arányban fordul elő az influenza a kórházakban, mint egyébként a lakosság körében. Nyilván a 2 éven aluliak esetében az RSV vírus az, ami leginkább a kórházi ellátást szükségessé teszi, és emellett még figyeljük azt is, hogy nő-e, milyen mértékben nő, és milyen állapotú betegek kerülnek kórházba, és azt látjuk, hogy ebben a szezonban is körülbelül, mint minden évben, ugyanannyi beteg kerül kórházba, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy most egy súlyosabb megbetegedést okozó járványunk lenne.
Arról vannak adataik, hogy elsősorban kik és mennyire betegszenek meg influenzában? Gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, egészségesek, vagy valamilyen alapbetegséggel küzdők ilyet látnak?
Természetesen a korcsoportot azt figyeljük. Ugye, aki kockázati csoportba tartozik, a 60 éven felüli, illetve bármelyik korosztályba tartozó krónikus beteg, ő számukra biztosított a térítésmentes oltás. Ennek megfelelően azért azt minden évben látjuk, hogy az idősebbek köréből kevesebben kerülnek bele az aktív megbetegedéssel járó fertőzöttek, az aktív fertőzöttek közé. Azt lehet mondani, hogy a betegeknek a 75% az 35 év alatti, és körülbelül a fele 15 év alatti gyermek.
Nem olyan meglepő, laikusként is azt gondolom, van ennek magyarázata, hát ők azok, akik sokat mozognak, sokat vannak közösségben, és hajlamosak nem annyira vigyázni magukra.
Ez pontosan így van, illetve ők azok, akik még viszonylag kevesebb kórokozóval találkoztak.
Beszélhetne a gyerekeimmel egyébként, tehát hogy ők is túlestek ezen, és szerintem is kockázati korcsoportba tartoznak, de szerintük nem. Viszont sokan, mondjuk úgy, elegen felvették a védőoltást?
Idén sokkal nagyobb volt az oltakozási kedv. Ennek is köszönhető az, hogy január 2. hetében egy újabb adag oltóanyagot szállítottunk ki a házi orvosokhoz.
16 ezer oltóanyag érkezett. A honlapjukon találtam egy január 12-i hírt. Az a 16 ezer azoknak volt elég, akik a kockázati csoportokba
tartoznak?
Ez már
csak egy kiegészítés, mert összesen 650 ezer adag oltóanyagot biztosítottunk. Ezen felül jött még.
Ha most még van oltóanyag, akkor most még február elején érdemes beoltatni magunkat, vagy már mindegy?
Mi azt sosem mondjuk, hogy már nem érdemes beoltatni magunkat. Nyilván azt tudni kell, hogy a védőoltásnak a beadatása az nem véd esetleges fertőződés ellen, mert az immunválasz kialakulásának körülbelül 2 hétre van szükség, hogy ez kialakuljon. És akkor sem feltétlenül, de nem azért adjuk a védőoltást, hogy ne legyünk betegek, hanem azért adjuk a védőoltást, és ezért a kockázati csoportoknak biztosítjuk térítésmentesen, hogy az a fertőzés ne legyen súlyos lefolyású, és ne vezessen adott esetben szövődményekhez, illetve halálhoz.
De jó lenne, ha csak influenzáról kéne beszélni, de volt, és szerintem van is még COVID. A koronavírus, az most Magyarországon terjed?
Terjed a koronavírus, tehát most már a légúti szezonban abszolút mértékben belesimult a COVID az összes többi légúti kórokozó közé. Avval a különbséggel, hogy a COVID-nál azt látjuk, hogy jóval hamarabb, tehát olyan egy hónappal, 6 héttel, 2 hónappal melyik évben, hogy hamarabb kezdődik a COVID-nak a felfutása, és mire egyébként az influenza beindul, addigra már a COVID lecsengőben van. Most azt látjuk, hogy egy olyan tartós, alacsony szinten megmaradt.
Ahogy az influenzának, úgy a COVID-nak is vannak mindenféle új variánsai, és azok szaladgálnak közöttünk?
Mindig vannak új variánsai, igen, ezeket követjük. Tehát a mi intézményünkben biztosított a kórokozóknak a genetikai vizsgálata is, és mi folyamatosan követjük a különböző variációkat.
Amikor megjelenik egy új variáció, akkor a laikus közvélemény szerintem teljesen érthető módon megriad, hogy akkor ez most biztos jóval többet tud idézőjelben, mint a korábbi. Az új COVID variáns az veszélyesebb, mint a korábbiak?
Azt látjuk, hogy belesimul ugyanabba a körbe, ami az Omikron óta van, hogy viszonylag könnyen fertőz, de egyébként nem okoz súlyosabb megbetegedést.
Régóta van egy nagyon innovatív előrejelzési módszerük, amikor szennyvízből nyernek ki adatokat, és abból jósolják meg, ez persze nem tudományos kifejezés, hogy hol várható a COVID felbukkanása. Most már elég sokat tanulhattak ebből, jó néhány éve csinálják ezt. Ezek a szennyvízből kinyert adatok, ezek mennyire számítanak megbízható előrejelzésnek? Hogyan tapasztalják?
Hát ez attól függ, hogy jól csináljuk-e. A szennyvíz előrejelzésnek az az alapja, hogy a kórokozók zöme már azelőtt kimutatható a szervezetünkből, hogy egyébként tüneteket okozna. És ezeket a kórokozókat ürítjük a különböző test váladékainkkal, és így kerülnek bele a szennyvízbe. Azonban különböző kórokozók különböző mértékben választódnak ki, és ezért meg kell találni minden egyes kórokozónál azt a módszertant, amivel jól ki tudjuk és biztonságosan mutatni. Tekintve, hogy nagyon változékony a vírus, például idén az új, tehát azt láttuk a betegadatokból, hogy már nagyon szépen mennek fel az esetszámok, viszont a szennyvízben pedig azt láttuk, és azt mutatták ki a kollégám, hogy igazából nem kimutatható, és akkor szóltunk, és végig gondoltuk, hogy itt valami módszertani oka lehet annak, hogy nem látjuk a szennyvízadatokban azt, amit egyébként látnunk kellene, tehát a módszertannal folyamatosan foglalkozni kell a kollégáknak, és amennyiben jó módszertannal dolgozunk, és hát ugye mindig észrevesszük, hogyha hibázunk, akkor ez az alapja a szennyvíz előrejelzésnek, és statisztikailag vizsgáljuk, tehát mindig azt látjuk, és az a sok éves tapasztalat, hogy kicsit előrébb látunk a szennyvíz adatokból, tehát addig nem várjuk például ennek a járvány hullámnak sem a letörését, amíg a szennyvízben azt látjuk, hogy még mindig egyre nő és nő a szennyvízben a kimutatott kórokozó részecske.
A COVID esetében sok mindent tanultunk a járvány ideje alatt. Óvatosabbak lettünk, nem fogtunk kezet, maszkot viseltünk, távolságot tartottunk. Ebből a tudásból és óvatosságból ön szerint megmaradt annyi mostanra, amennyinek meg kellett maradnia?
Szerintem nem, sőt, szerintem az ellenkezője történik. Tehát a COVID az olyan megterhelő volt, mind lelkileg, mind fizikailag, hogy még mindig jellemző az úgynevezett pandémiás fáradtság. Tehát nem igazán akarunk tudomást venni, a tudat alattink nem akar tudomást venni. Nyilván van a társadalomnak olyan rétege, aki fél minden betegségtől, és aki fokozottan betartja az intézkedéseket, de a józan középút én azt látom most hiányzik. Tehát vagy a társadalom egy jó része nem akar tudomást venni, például arról, hogy influenza járvány zajlik, vagy megvonja a vállát és nem foglalkozik vele. Ezekkel a dolgokkal nem annyira foglalkozunk, amíg nem érinti a saját családunkat.
Mi lenne a józan középút? Mossunk kezet, annyi elegendő, ugyanannyit, amennyit a COVID idején mostunk, vagy ilyenkor mindenki hordja a maszkot a villamoson?
Mi nem javasoljuk, hogy mindenki hordjon maszkot a villamoson, tehát az már nem a józan középút. a kézmosást illetően nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség és a mikor. Tehát amikor tömegközlekedünk egy ilyen időszakban, de egyébként úgy általában is ezt követem, és ezt javaslom a gyermekeimnek is, hogy amikor nem vagyunk otthon, nem kézmosás után vagyunk, egyszerűen ne nyúljunk az arcunkhoz, mert így is, ilyen módon is tudjuk a kórokozókat magunkhoz venni. Tehát nagyon fontos, hogy mikor mossunk kezet, minden étkezés előtt, amikor hazaérkezünk otthonról, és mindig azelőtt, hogy egyébként az arcunkhoz nyúlnánk. Mit jelent a kézmosás? A kézmosás akkor hatékony, hogyha legalább 30 másodpercig szappannal alaposan bedörzsöljük a kezünknek a minden részét. Ez elegendő. Úgy általában a hétköznapi életben a szappanos kézmosás, nem javasoljuk azt, hogy mindig fertőtlenítőt használjunk. Azt tartsuk meg az egészségügynek.
A post-covid, tehát egy korábbi koronavírus fertőzés hosszú távon megmaradt tünet együttese, az még velünk van? Ezt látják? Ezt figyelik?
Ez a post-covid, ez nem egy exakt diagnózist. Tehát sok mindenre maga a lakos is azt mondja, vagy a páciens is azt mondja, hogy biztosan a COVID-tól van. Egyértelmű szakirodalmi bizonyítékok és a post-COVID igazából így nem tudjuk meghatározni. De azt látjuk, hogy bizonyos krónikus betegségekben a COVID után más állapotok vannak. Egyértelmű, hogy mindig a tüneteinkhez képesti szakorvoshoz kell fordulni, tehát a szívrendellenességeink vannak, akkor kardiológushoz menjünk.
Említette a pandémiás fáradtságot, a COVID bizonyítottan felerősítette a mentális betegségeket is. Ezt pszichológusok, pszichiáterek mondják, nyilván ennek egyébként is sok oka van a mai bizonytalan világban. De hogy látja, hogy rosszabb a helyzet ezen a téren, mint a járvány előtt volt?
A társadalomnak a létezése és a hangjai azok bizonyosan mások. Ezt nevezem én pandémiás fáradtságnak. Tehát sokkal jobban megviseli a társadalmat minden ilyen változás.
A stressz tűrő képességünk lett egy kicsit, vagy a türelmünk egy kicsit rosszabb?
Szerintem a türelmünk is rosszabb. A stressz az adott esetben lehet jó is, és jóra felhasználható az emberi szervezetben, de a legnagyobb problémát az okozza, hogyha nem tudjuk ezt levezetni. Tehát kevesebbet mozgunk, kevesebbet sportolunk, kevesebbet járunk közösségbe, a telefonon éljük a közösségi életünket, nem személyesen. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mentálisan egy kicsit talán rosszabb állapotban vagyunk a COVID óta.
Van még az úgynevezett légúti óriás sejtes vírus, remélem jól mondtam, az RSV.
Igen.
Mi a helyzet ezzel az RSV-vel? Ez nem ugyanaz, mint az influenza, ugye?
Nem, de az influenza megbetegedések csoportjába tartozik, tehát az influenza-szerű megbetegedések csoportjába. Ez a vírus, ez leginkább a szélső érett korokban okoz súlyosabb megbetegedést, és kifejezetten a kisgyermekekben, és az elején is mondtam, hogy a 2 éven aluliaknak a kórházba kerülését zömében az RSV okozza.
Ez egy nagyon veszélyes dolog?
A kisgyerekekre nézve lehet veszélyes, pontosan ezért javasoljuk és ajánlott a védőoltás a kismamáknak most már a terhesség 3. trimeszterébe, kifejezetten azoknak, akik egyébként a légúti szezonban várják a gyermek születését, vagy ebben az időszakban picike újszülött a kisgyermek, mert ebből is meg tudjuk őket védeni egy súlyos fertőzéstől.
A beteg nyilván ritkán tudja megkülönböztetni, pláne eldönteni, hogy neki most felső légúti fertőzése van, ugye mi ezt úgy mondjuk, hogy megfáztunk, de tudom, hogy az orvosok ezt nem szeretik, vagy hogy influenzás, vagy covidos, vagy RSV-je van, de egyáltalán fontos ezt tudni, akár a betegnek, akár az orvosnak, hogy pontosan melyik okozza egyébként majdnem ugyanazokat a tüneteket?
Válasszuk ketté. A figyelő szolgálatunkban is ketté van választva, és azt az egyszerű elkülönítést tudjuk mondani a lakosságnak, hogy az influenza és az influenza-szerű megbetegedések nem hurutos tünetekkel kezdődnek. Torokfájással, lázzal, végtagfájdalommal kezdődnek, és a hurutos tünetek csak a 3.-4. napon jönnek. Az összes többi pedig hurutos tünetekkel kezdődik.
Nálam is úgy volt az influenzánál, hogy akkor kezdtem érezni, hogy kijövök belőle, amikor már hurutos tüneteim voltak. ezt már megtanultam a saját influenzáimból. Manapság olyan időjárás van, hogy naponta változik, hogy milyen évszak van. Most éppen, amikor beszélgetünk, akkor egy kicsit olyan enyhe, kora tavaszinak tűnő időjárás van, de hát nagyon hideg volt, nagyon sokáig. Ez a nagyon nagy hideg, ez kedvez vagy árt a különböző kórokozók terjedésének?
A terjedésnek egyértelműen abban az időszakban, amikor hideg van, árt. Tehát a hidegben a vírusok is megfagynak. Viszont ez eltolja és kitolja a járványt. Tehát azért az nem volt várható, hogy ebben nem volt akkora tartós hideg, hogy ebben le tudjuk az influenza szezont. Tehát most azt is látjuk, hogy most szépen mennek felfele a számok.
Ahogy melegszik az idő, egyre többen lesznek betegek?
Hát ez a 0-5-10 fok, ez az, ami kedvez ennek a kórokozó fajtának.
Télen nem csak hideg van, általában, legalábbis idén, hanem gyakran rossz a levegő minősége. Azt én is tudom, hogy sokszor például a fűtés miatt. Ez mennyire nagy baj most Magyarországon, a levegő minőséggel összefüggő egészségügyi problémáknak a széles köre?
A klímaváltozásra azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon nagy baj a világban, és egyébként igen, tehát a klímaváltozással és az arra való, ahhoz való alkalmazkodással foglalkozni kell, azonban pont egyébként a téli rossz levegő hatását az csökkenni fog a klímavál felmelegedéssel, és most télen azért vagyunk rosszabb helyzetben a levegőminőséggel kapcsolatban, mert itt volt ez a rendkívüli hideg. Tehát azt gondoljuk, hogy ezzel a hideggel jaj, kitisztult a levegő, de nem, ez nem kedvezett neki. Tehát most például rosszabb volt a levegőminőségünk, mint egy évvel ezelőtt.
Ahhoz szél kellene, ugye?
Hogy így van.
Kisöpörje. Hát, ha lesz, akkor szél. Időnként mi az Inforádióban beszámolunk arról, hogy itt-ott a szamárköhögés nevű betegség felbukkan. Ez milyen betegség, és mennyire gyakori?
A szamárköhögés is egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, és minden ilyen betegség, amely egyébként emberi kapcsolatokkal terjed, gyakorlatilag megszűnt, vagy jóval kevesebb volt a pandémiás zárások miatt. És a szamárköhögésnél is ezt látjuk, hogy ott kimaradt pár év, és utána jött egy erőteljesebb hullám a 24-25-ös szezonban. A szamárköhögés az kifejezetten csecsemőkre és kisgyermekekre általános betegség, kötelező védőoltást adunk ellene, azonban van egy olyan periódus, hiszen az első védőoltást a kisgyermek azt második két hónapos korában kapja, és a teljes védettség kialakulásához az teljes oltási sorozat beadása szükséges, ami ugye több hónap. És ebben az időszakban azért láttuk, hogy voltak sajnos gyermekhalálozások is szamárköhögés miatt, és ezért fontos az, tehát ez a betegség nem múlt el. Van olyan betegség, ami már eltűnt a világról, fekete himlő, gyakorlatilag az oltásokkal megszűnt. A szamárköhögés az előfordul, mindig is volt szamárköhögés beteg, sőt az idősek körében egy tartós, 6-8 hétig tartó köhögés hátterében gyakran van szamárköhögés, ezért különösen fontos a védőoltásoknak a beadása, és a kisgyermek körül lévőknek is egy ismételt védőoltás adása, hogy meg tudjuk ebben az úgynevezett ablakperiódusban védeni a gyermekeinket. Egyébként most éppen nyugalom van ezen a területen.
Mondtam, hogy 77 féle nyavaja terjed, ha nem is annyi, de azért elég sok. Például a kanyarú, a WHO jelentését átnéztem, Egyesült Királyság, Spanyolország, Ausztria, Franciaország, Románia, Örményország, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, ott mind volt vagy van kanyaró. Nálunk is van kanyaró?
Vannak kanyarós eseteink. Magyarország most még mindennek ellenére jó helyzetben van, és 98% fölött van az átoltottságunk. A kanyarú az egy nagyon-nagyon fertőző képes vírus, és a hiedelmekkel ellentétben egyébként tud súlyos megbetegedést, akár halálozást is okozni, vagy tartós idegrendszeri károsodást. Tehát mindenképpen szükséges védekezni ellene, és nem jó az, hogy természetesen átesünk a betegségen. És mivel ennyire fertőzőképes, ezért nagyon fontos, hogy azt látjuk ezekben az országokban, ahol az átoltottság az 95% alá esik, ott bizony helyi járványok ki tudnak alakulni.
A szifiliszről én évtizedekig első világháborús frontjelentésekben, meg költők életrajzában olvastam, és most azt hallom, hogy újra közöttünk jár a szifilisz. Az hogy történt?
Hát úgy, hogy eddig egyetlen egy kórokozót tudtunk a földről eradikálni, ez pedig a fekete himlő. Tehát a járványügyi munka az sokszor láthatatlan, és észre sem vesszük, de folyamatosnak kell lennie. És a szifilisz is bizony most előtört, és helyi járványokat tud okozni. Ugye a szifilisz az nem egy névvel és lakcímmel bejelentendő betegség, tehát viszonylag nehéz követni az esetszámokat. Mi, mint NNJK azt látjuk, hogy a gyermek, tehát a születéskori szifilisz esetszám nagyon megnőtt, és ezért tartottunk szükségesnek intézkedéseket hozni.
Milyen intézkedésekre volt szükség a szifilisz miatt?
Mi azt vezettük most be tavaly ősszel, hogy az intézményünk térítésmentesen gyors teszteket biztosít Magyarország összes szülészete, tehát a magánszülészetek számára is, és arra kértük a szülészeteket, hogy amikor jön egy szülőnő, és nincs bizonyított negatív szifilisz tesztje, akkor végezzék el a szifilisz gyors tesztet annak érdekében, hogy ha az asszony fertőzött, akkor a gyermek veszélyeztetett, és minél előbb meg tudjon történni a kezelés. A terhesség alatti, várandóság alatti szifilisz az egy nagyon súlyos betegséget tud a magzatnál és a gyermeknél okozni, adott esetben halálozással is járhat.
Maga a szifilisz egyébként ma már eredményesen, teljes körűen gyógyítható?
A szifilisz már nagyon régóta gyógyítható, azért is tűnt el a költőink után, tehát amióta van antibiotikum és penicillin, és ennek a kezelése még mindig az aranystandard penicillin, ezért nagyon sokáig nem, tényleg valóban nem beszéltünk róla, és nem lehetett hallani. Ma az a nehézség, hogy nagyon nehéz a kontaktkutatás, nagyon megváltoztak a szexuális szokásaink, azért ki kell mondani, ez egy szexuálisan terjedő betegség, sokkal szabadabb életmódot folytatunk, sok esetben nem is mindenki tudja megmondani, hogy kik voltak a kontaktjai, vagy nem tudja azoknak az elérhetőségét, a nevét. Így ez a kontaktkutatás és a kontaktoknak a preventív kezelése nem tud megtörténni, ezért egyre jobban terjed a betegség.
No, meg hát gondolom azt bevallani, hogy influenzásak vagyunk, meg azt, hogy szifiliszesek, az két nagyon különböző dolog.
Különböző dolog, bár hogyha a szabad szexualitást azt nyíltan vállalom és hirdetem, akkor hát sajnos ezzel jár.
Mindennek van következménye. Túrázós barátaim a lelkemre kötötték, hogy kérdezzek rá arra, hogy a kullancsok, azok tényleg terjeszthetnek-e egy új vírust, ennek csak a rövidítését ismerem, SFTS, ezt olvastam, és ugye ez akár halálos lázat is okozhat. Nem nálunk, állítólag Kelet-Ázsiában. Ez így van, és ha ott van, akkor itt is lesz.
A klímaváltozással fel kell készülnünk arra is, hogy nálunk is megjelennek olyan vektorok, kullancsok, szúnyogok, amelyek olyan betegségeket hoznak be, amelyek jelen pillanatban Magyarországon nincsenek. Tehát az, hogy ez nem lesz soha, ezt én nem tudom megígérni. Azonban jelen pillanatban még a kullancsok esetében nagyon jelentős populációs változást nem mutattak ki.
A kullancsok esetében viszont milyen, már itthon is bizonyítottan terjedő betegségekre kell figyelnünk?
Az egyik a Lyme-kór. A kutyák esetében egyébként már létezik a Lyme-kór ellen védőoltás, és egyébként minden kutyatartónak érdemes ezt az oltást beadni, hiszen ebben csökkenti annak a lehetőségét, hogy családon belül a fertőződés legyen. Nem azért, mert elkapom a kutyától, hanem az ott lévő vektorok. Uh-huh. Tehát a kórokozó cirkulációját lehet ezzel csökkenteni. Emberek számára nincs védőoltás, figyelni kell a tünetekre. A legfontosabb, hogy amikor kullancsveszélyes helyen vagyunk, de ez lehet akár otthon a kertünk is, mindig minden nap vizsgáljuk át magunkat, hiszen hogyha időben kiszedjük a kullancsot, akkor nem várható, hogy bármilyen betegséget elkapunk.
Ez a Lyme-kór másikat is terjeszt?
A másik a kullancs enkefalitis. Ez ellen viszont létezik védőoltás, tehát a gyakorló túrázóknak ezt a védőoltást ajánlott beadatni maguknak.
Indiában felbukkant a Nipa nevű vírus. Ez milyen kórokozó, hogyan terjed és mit okoz?
Ez a kanyaró vírushoz hasonlatos vírus, ennek egy nagyon távoli rokona. Ez elsősorban egy zoonózis, ami azt jelenti, hogy állatról emberre, vagy az állati váladékokkal szennyezett élelmiszerrel kerül az emberre. Most az történt, hogy van két egymással összefüggő eset, ami azt jelenti, hogy az egyik a másiktól kapta el, tehát emberről emberre való terjedést is megfigyeltek. Tehát ez a járvány, ez két esetből áll per pillanat, de minden olyan kontaktot, aki érintett lehet, hogy a terjedés, további terjedés megakadályozzák, ezért őket tették meg figyelés alá. Egyébként a COVID is így indult, tehát egy zoonózisként indult, és nagyon sok vírus, ahogy mutálódik, úgy válik, és szed föl olyan tulajdonságokat, hogy már emberről emberre is tud terjedni. Tehát itt ezt figyelik a hatóságok, ezt figyelik a szakemberek, és mindenki, hogy mi fog ezután következni.
Ez Indiában már járványt okoz? Nyilván ott mások a léptékek.
Kettő esetről beszélünk. A két eset már járványnak tekintendő.
Van ellene oltás bármilyen, ami akár csak a tüneteket enyhíti, vagy hatékony kezelés?
Az oltások fejlesztés alatt állnak, és egyébként az NNGK szakemberei és a Nemzetbiztonsági Laboratóriumunk részt vesz abban a közös munkában, amely pont a Nipah vírus elleni oltóanyag kifejlesztését tartalmazza.
Hogyan néz ki ez a betegség egyébként? Milyen tünetei vannak? Milyen lefolyása van?
Igazából azért veszélyes ez a betegség, mert nincsenek olyan nagyon jellemző Nipah vírusra jellemző tünetei. Tehát azt is tudnánk mondani, hogy egy hasmenéssel járó influenza-szerű megbetegedésről beszélünk, magas láz, végtag fájdalom, hasmenés, hányás, de idegrendszeri tüneteket is tud okozni, és adott esetben súlyos idegrendszeri tüneteket tud okozni.
Ez így elég sok együtt, azt már én is megtanultam, hogy amit elmondott, abból a negyede is már például kiszáradást okoz, abba pedig könnyű belehalni.
Hát ennek a betegségnek a során nem kiszáradásba halnak bele, hanem egyébként olyan súlyossá válnak a tünetek, ami végső soron vezethet halálhoz. De itt az a veszélyes, hogy nem feltétlenül ismerjük fel, hogy erről van szó, hiszen számos más betegség okoz ilyen tüneteket.
De laboratóriumban ki tudják mutatni?
Így van, de csak akkor, ha gondolunk rá.
Európa, gondolom gondolnak rá, és azon belül Magyarország készül, vagy felkészült a Nipah vírus esetleges fogadására, mert ha jól tudom, még ilyenre nem került sor.
Természetesen készülünk, és felkészültünk, tehát mivel mi részt veszünk abban a kutatás sorozatban és fejlesztésben, ami a vakcina előállításához vezet, tehát a Nipah vírust mi tudjuk diagnosztizálni, tudjuk kezelni már egy jó ideje, még most mielőtt ez az egész elkezdődött volna. De egyébként a szakembereink az NNGK-ban annyira felkészültek, hogy egy kicsit visszautaljak a COVID-ra, hogy ugye december végén, január elején hallottuk, hogy jön a, vagy történik ez a fertőzés Kínában, és mielőtt egyébként még elindult volna Európa felé, január 3. hetében az NNGK szakemberei már képesek voltak kimutatni. Tehát minden esetben annyira figyeljük a híreket, annyira előre dolgozunk és kapcsolatot tartunk a nemzetközi járványügyi hatóságokkal, hogy pontosan ez a feladatunk, hogy készüljünk.
Esély van rá, hogy a Nipah vírus felbukkan Európában, vagy ez biztos csak időkérdése?
Én azt mondom, hogy most nyugodtak lehetünk, nem kell arról attól tartani, hogy most Magyarországon vagy Közép-Európában, Európában elindulna egy ilyen járvány. Az egész világ azon dolgozik, hogy ez helyben megoldásra kerüljön, de egyébként a Nipah vírus már régóta ismert, és nyilván a klímaváltozással meglátjuk, hogy mi fog történni majd a jövendőben.
Milyen szabályokat kell betartaniuk azoknak, akár magyaroknak, akik a Nipah vírussal érintett országokba, területekre utaznak?
Általában azokat a szabályokat kell betartani, amit minden más utazáskor alájnunk. Tehát, hogy olyan szállodába menjünk, és olyan éttermekben fogyasszunk, amelyek minden szempontból, higiéniai szempontból biztonságosak. Egyébként nem feltétlenül kell, bár az ázsiai utazás az erről híres, hogy meg kell kóstolni az ottani ételeket, de nem biztos, hogy egy ilyen élelmiszerpiacon az utcai árusnál vett ételekkel kell az európai embernek kóstolót tartania, ami egyébként kifejezetten terjesztheti az a pálmalé.
A pálmalé?
Igen, mert a pálma levelekre ráül a repülőkutya és a denevér, a rezervoárja ennek a vírusnak, és az ő vizeletükkel, váladékukkal szennyezett pálma levél, és így a pálma lé az, ami fertőzött lehet.
Márpedig ott sok pálmalevelet is használnak, és sok pálmalé van a közforgalomban. Azért veszélyes, ugye? Tehát, hogy azzal érintkeztetnek.
Ez egy kuriózum.
Kuriózum. Mm. Vigyázni kell ezekkel a turisztikai kuriózumokkal ebben az útvilágban. De ha már arról beszéltünk, hogy oltások, ugye ezt többször is említette, hogyan értékeli most a magyarországi védőoltási rendszer aktuális eredményeit?
A számokban nagyon jók vagyunk, tehát még mindig minden kórokozó esetében az átoltottságunk megfelelő, még kanyarú esetében is 98%-os az átoltottságunk. Azonban van itt egy jelenség, az oltás elleneseknek a jelensége, számos bírósági per van és mentesítési eljárás indult, aminek az alapja egyrészt a pandémiás fáradtság, a másik pedig a legfontosabb szerintem az, hogy a mai korosztály már nem találkozott azokkal a betegségekkel élőben, amik ellen oltunk. Mondjuk erre egy ellenpélda most a szamárköhögés, ami ugye azért Magyarországon is járt csecsemő halálozással, de nem fél, nincs meg az a természetes félelem, nem tudok másképp fogalmazni, hogy ott van egy betegség, és féltem a gyermekemet. És be is igazolódik nekik, hiszen olyan magas az átoltottságuk, hogyha egy-egy gyermek nincs oltva, az égvilágon semmi baja nem lesz. Viszont ha nagyon sok ilyen gyermek lesz, és az átoltottságunk az csökken, akkor igenis Magyarországon is lesznek kanyaró járványok. Az első az lesz a kanyaró járvány, ami megmutatkozik azért, hogyha a átoltottságunk csökken. Nagyon vitatott kérdés a kötelezősége a védőoltásoknak, és nagyon sokszor mondják, hogy lám-lám a szomszédos Ausztriában, illetve nyugatabbra tőlünk nincs kötelező védőoltás, és még sincs dráma. Hát egyrészt van dráma, tehát ugye az előző körben ön is mondta, hogy Spanyolországban is van kanyaró járvány, tehát számos európai országban felbukkannak ezek a kisebb-nagyobb járványok, másrészt pedig más az oltási rendszerük ugyan, és jellemzően indirekt kötelezőség van, ami azt jelenti, hogy nincs kötelező védőoltás, de hogyha iskolába akarja, vagy óvodába küldeni a gyermeket, oda bizony már megkövetelik, és csak akkor kerülhet felvételre, hogyha minden védőoltás be van adva. Tehát ez is egyfajta kötelezőség. Mi azért sem szeretnénk ellépni ebben az irányba, mert számos olyan betegség van, ami ellen igenis újszülött korba kell oltani a gyermeket. Itt van például a szamárköhögés kérdése, illetve azért mások is veszik át, tehát az elmúlt pár évben Németországban és Franciaországban is már váltak bizony kötelezővé a védőoltások, tehát Európában egy másik irány mutatkozik. Fontos fenntartani a védőoltási rendünket a járványügy biztonsági érdekében.
Sőt, önök látnak olyan most nem kötelező, csak tanácsolt, javasolt védőoltásokat, amelyekkel összefüggésben minimum megfontolni érdemes lenne azt, hogy kötelező legyen?
A kötelezőség kérdése az egyfelől szakmai kérdés, másfelől pedig milyen populációt érint, és milyen mértékben. Tehát a viszonylag ritkán előforduló, most is ritkán előforduló fertőzésekre, amik adott esetben lehetnek egyébként veszélyesek, nem feltétlenül indokolt egy kötelező védőoltási programot indítani.
Például
ilyen a meningitis, az agyhártya gyulladás, erre ajánlott védőoltások vannak, illetve van olyan is, ami a leginkább terjed a C-típus ellen, az már 90%-os, sőt 100%-os állami támogatással elérhető.
Tehát akkor az a legvalószínűbb, hogy új kötelező védőoltások nem lesznek, de lát már a horizonton új javasolt védőoltásokat?
Minden évben felülvizsgálatra kerül a WHO-ban is, és Magyarországon is az ajánlott és kötelező védőoltási rend, és minden évben megújítjuk, és minden évben kiadásra kerül az NNGK-ban a védőoltási módszertani levél. Most kötelező védőoltás új bevezetését nem látunk kilátásban. Megfontolás kérdése például 7. osztályban a humán papilloma vírusnak az oltása, ami ugye most már immár 4. éve a fiúknak is fel van ajánlva. Azonban ez elsősorban nem járványügyi célból adott védőoltás, hanem daganat megelőzés szempontjából adott védőoltás. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy járványügyi érdekből kötelező. Viszont mindenképpen ajánlott, új ajánlás, most egy új, mindig ahogy fejlődik a tudomány, új és új oltóanyagok jelennek meg. Most a legújabb, amit már említettem, a várandósoknak kapható RSV elleni védőoltás, ami nem az anyát, hanem a megszületendő gyermeket védi.
A HPV oltásról még egy gondolatsor, hogy a fiús szülőket ugyanolyan könnyű rávenni, hogy adassák be a gyereküknek, mint a lányos szülőket? Valahogy úgy összekapcsolta az ember a lányokkal ezt a HPV dolgot.
Hát igen, mivel elsősorban a méhnyaknak megelőzésére adjuk, és még eddig a fiúknak nincs méhnyaka. Nehezebb rávenni a fiús szülőket, de nem olyan nagy mértékben. A WHO ajánlás és a WHO cél az az, hogy 90%-os átoltottságot érjünk el a 15 év alatti korosztályban. A lányoknál most olyan 82-84% között mozgunk, mikor melyik évben, a fiúknál körülbelül 76% az igénybevétel. Ezen van még mit dolgozni, de én nem tartom rossznak, tehát kezdettől fogva már 70% fölött voltunk, nyilván az edukációt folytatni kell.
Miért kell a fiúknak folytassuk az edukációt, HPV oltás, hogyha a fiúknak nincs méhnyakuk?
Hát mert ez a vírus azért nem csak a méhnyakban okozhat rákos elfajulást. Most már a 9 komponensű védőoltást adjuk, az azt jelenti, hogy 9 olyan típus van benne, amiből 7 az, ami kifejezett rák megelőzési célú, és 2 az, ami egyébként a sima szemölcsök ellen véd. És a fiúknak van, fiúknak is van nemi szerve, azoknak is lehet daganata, illetve a szájüregi rákok megelőzésében is fontos szerephez juthat a papilloma vírus megelőzése.
Még az jutott eszembe, hogy a védőoltások, azok mindig is szurik fognak maradni? Lehet, hogy kicsit népszerű lenne, hogyha nem mindegyik egy injekció lenne.
Már nem csak szurik vannak, tehát a kötelező védőoltásaink körében még valóban csak szurik vannak, bár egyébként kombinált oltóanyagokat alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy egy szúrással akár 5 megbetegedés ellen is véd a védőoltás, de például a súlyos beteg gyermekeknek idén is biztosítottunk térítésmentesen olyan influenza oltást, ami már fújós, tehát az orrspré alkalmazásával.
Orvoshoz méltóan higgadt ember, ennek ellenére melyek azok a védőoltás ellenes tévhitek, amelyeken legjobban felbosszantja magát?
Hivatalból én nem bosszankodhatom.
Jó hozzáállás.
nagyon sok áltudományos hír terjed, és én nem az a probléma, hogy van egy szülő, akit el lehet bizonytalanítani. Ezekre szerintem, ezekre a szülőkre senki nem tud haragudni, és senki nem tud dühös lenni, és senki nem tud bosszankodni.
Én is szülő vagyok, higgy el, bármiben el tudok bizonytalanodni egy
így van, mert senki nem, tehát ez orvostudomány, nem ezt tanulta. Aki nem orvos, nem ezt tanulta. Ami nagyon bosszantó tud lenni az, hogy az oltás ellenes mozgalom köré épül egy áltudományos szervezet, és egyébként az interneten minden megtalálható, mindenre kapunk igazolást és alátámasztást, és annak az ellenkezőjére is. És ebbe a világban egy szülőnek borzasztó nehéz eligazodni, és érzelmeinkre hatnak olyan történetekkel, amik egyébként nem biztos, hogy bármilyen összefüggésben vannak az oltással, csak az oltást követően történt. Ezeket kellene valahogy felszámolnunk és megtalálnunk. Egyébként itt pedig van egy olyan ügyvédcsoport, aki látszólag hitből támogatja ezeket az oltás ellenes szülőket, de valójában igazából ebből élnek.
Ez egy üzlet.
Mi úgy gondoljuk, hogy igen, ez egy üzlet.
Ugyanakkor hit is, a hitből sokszor csináltak üzletet a történelem folyamán, és a szociálpszichológiából ismerjük azt a jelenséget, hogy egy konteó hivatalos, tudományos, hiteles cáfolata, az csak még jobban megerősíti a konteó terjesztőjének a hitét. Ez ellen hogy tudnak védekezni, amikor kommunikálnak?
Szerintem nem feltétlenül kell nekünk egyébként azt a szülőt megtalálni, aki egyébként már teljes meggyőződéssel oltás ellenes. A mi kommunikációnk célcsoportja nem ő kell legyen, hanem a bizonytalan szülő, aki ott áll, hogy most mit csináljak, hallom ezt, hallom azt. Egy olyan hiteles kommunikációt kell felépítenünk, amiben az ő bizonytalanságát meg tudjuk erősíteni. Ebben viszont muszáj, hogy partnereink legyenek, egyébként maguk az oltó orvosok, hiszen azért a legtöbb bizalom és az orvos-beteg kapcsolat mindig is bizalmon alapult. Különösen a szülő, a gyermeke és a gyermekét kezelő orvos között kell meglegyen az a bizalom, amivel az orvos időt szán és energiát arra, hogy megnyugtassa a szülőt, hogy nem lesz semmi baj.
A mai világban már nem elegendő az, ami az én gyerekkoromban a 80-as években, akkor őszintén szólva szerintem 10 orvosból 9 azt mondta, ha valaki kérdezett egy ilyet, hogy azért, mert azt mondtam, én vagyok az orvos.
Kicsit ez most már nem elég.
Beszélgetősebbek a betegek is, vagy a szülők is, ugye?
Hát meg információ özönben élünk, és a tájékozott beleegyezés, ez szükséges. Tehát az, hogy egy szülő szeretné tudni, hogy mi történik a gyermekével, hogy mi történik a gyermeke testében, szerintem ez egy jogos kérdés.
Vannak még orvosok szép számmal, akiknek el kéne fogadnia, hogy ez jogos kérdés?
Mert én 15 éve nem dolgozom a gyakorló egészségügyben, a saját környezetemben lévő orvosok, azok mind szánnak időt ezekre.
Ez jó hír. Hasonló jó hírekkel tudunk-e szolgálni a szűrővizsgálatokról, és ezzel kapcsolatban leginkább az érdekel, hogy hogyan látják, hogy szeretnek, mernek az emberek szűrésekre járni, mert van Magyarországnak 2010-től 2030-ig szóló szűrőprogramja, azt olvastam a honlapjukon, hogy 96 szakmai szervezet részt vesz benne, de szeretik ezt, akarják ezt az emberek, elmernek menni?
Szerintem itt is több rétege és több hozzáállás típus van a társadalomban. Van, mi azt látjuk, hogy van olyan egészségtudatos réteg, aki egyébként minden szűrővizsgálatra elmegy, talán azt is mondhatnánk, hogy ők a túlszűrtek, mert akkor is elmegyünk, amikor szakmailag egyébként nem feltétlenül indokolt, mert ő így nyugodt. Szerintem ez alapvetően nem probléma, és nem kívánunk őket befolyásolni. Azt nekünk arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy mindenki eljusson azokra a szűrővizsgálatokra, amik egyébként szükségesek, és amikre jogosult. És itt is egy edukációs tevékenység kell, mert nagyon sokan megkapják a meghívó levelet, és azonnal dobják a kukába. Tehát kell egy olyan felvilágosító tevékenységet, és ezt végezzük folyamatosan, amivel tájékoztatjuk, hogy milyen betegség ellen, miért szűrünk, hol szűrünk, mit jelent a vizsgálat. Egyébként a meghívó leveleinkben ezek mind megtalálhatók. A honlapunkon ezek mind megtalálhatók, sőt, most már az egészségablak applikációban is megtalálhatók ezek az információk.
Azért kérdeztem rá, hogy az emberek elmernek-e menni szűrővizsgálatokra, mert az én rokonaim közül, megmondom őszintén, sokan azért nem mernek elmenni, mert azt mondják, hogy a végén még találnak valamit, és nekik, ugye, pandémiás fáradtság, annyi bajuk van már így is az életben, annyi minden miatt frusztráltak, szoronganak, hogy ők most azt nem akarják megtudni, hogy még valami bajuk is van. Nyilván ez nem jó, tehát nem propagálom ezt a dolgot, de lát ilyen jelenséget? Látnak
ezért
ilyen?
Is nincs minden betegségre szűrés. Tehát olyan betegséget, amivel nem tudunk mit kezdeni, csak a betegség tudatban eltöltött időt növeljük meg, azokra nem végzünk szűrővizsgálatokat. Tehát azért lehet nyugodtan elmenni, mert amire van szervezett szűrővizsgálat, annak az azért van, hogy időben megtaláljuk, és időben megtalálva tudjuk kezelni.
Kapacitás problémák is lehetnek. Tételezzük fel, hogy mindenki mindig az összes szűrővizsgálatra elmegy, amit önök javasolnak. Akkor mi történik a rendszerre?
Az csoda lenne. Az egyik napról a másikra ez nem valószínű. A szűrővizsgálatokat mi ütemezetten végezzük, tehát tudjuk, hogy mekkora az a populáció, aki jogosult a szűrésre, és előre egy évre megtervezzük az egészségügyi szolgáltatókkal, a kapacitások függvényében, hogy milyen ütemben hívjuk be. A rendszer arra tervez, hogy mindenki megjelenik. Ehhez képest felszabaduló kapacitásaink vannak.
Inkább a fiatalok, inkább a nagyon aktív munkaképes korúak, vagy inkább az idősek azok, akik nem mennek el szűrővizsgálatra? Hol van teendő?
Én azt gondolom, hogy most már nő fel egy egészségtudatos fiatal generáció, akikkel jóval kevesebb ilyen értelmű probléma lesz. Ugyanakkor nem biztos, a tájékozott beleegyezés ma még nem jól működik.
Mi az a tájékozott beleegyezés?
Hát, hogy tudom, hogy van szűrővizsgálat, hogy létezik. Tehát, ha megkérdezünk egy 25 éves fiatalt, hogy milyen szűrővizsgálatokra kap az édesanyja, vagy akár ő, mint 25 éves elmúlt meghívólevelet, nem fogja tudni megmondani. Tehát az egészségtudatosság növelése az alapja mindennek, hogyha én egészségtudatosan élek, igyekszem úgy táplálkozni, rendszeresen testmozgást végezni, akkor várható, hogy a szűrővizsgálatot is tudom, hogy miért van, miért hívnak el, és miért kell erre elmennem. Ezt az edukációs tevékenységet az általános iskolába kell kezdeni, és vannak is erre most már programok, képezzük a pedagógusokat is, az egészségtanta, mint tantárgy, az egészségtan, nem mint tantárgy, hanem ez erre való tevékenység és készülés már a tanrendbe beépült.
A végére egy kicsit egy távolabbra tekintő kérdés. A klímaváltozás, a globális felmelegedés miatt, hogy mivel számolnak, milyen új kórokozók, milyen új betegségek jelenhetnek meg? Hát persze elsősorban a mi vidékünkön hozzászoktunk ahhoz, hogyha a világ túlsó felén van valami, az is itt van két nap alatt, de most elsősorban a mi régiónkra koncentrálva az a változás, hogy olyan rovarokat látunk, amiket még gyermekkorunkban nem láttunk, olyan időjárás van, ami ennek nem kéne lennie az emléke, szerint ez a járvány tamban hogyan csapódik le, lesznek-e új kórokozók, új betegségek, amik már valahol vannak, de itt még sose voltak.
Két oldala van a klímaváltozásnak. Egyrészt a környezetünk hatása az egészségünkre, a másik pedig, amit említett is, a vektorok által terjesztett betegségek. Tehát, hogyha nálunk is olyan szúnyogfajták, olyan kulcsoncsfajták szaporodnak el a felmelegedés következtében, amik jelen pillanatban csak tőlünk délebbre fordulnak elő, akkor nálunk is várható, hogy ezek a betegségek elő fognak fordulni. Ilyen például, hogy malária Magyarországon már nagyon-nagyon régóta nincs, tudjuk, hogy volt, kipusztult az a szúnyogfaj, de várható egyébként, hogy a maláriát hordozó szúnyogok előbb-utóbb a felmelegedés során ugyanitt meg fognak jelenni. De sokkal közelebbi például a Zika vírusnak a jelenléte, de már itt van velünk, előfordul Magyarországon is egy-egy esetben a dengiláz. Tehát ezekre fel kell készülnünk, ezek jönni fognak, és itt nem csak az egészségügyi hatóságnak van dolga, hiszen a megelőzés legfontosabb célja az a vektoroknak az előzése, tehát azt, hogy a szúnyogszaporodást valahogy gátoljuk. Ezekre mind a lakosság szinten is figyelni kell, minden évben a strand szezon előtt felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a vödörbe ne hagyjunk vizet, a kerti tóba ne hagyjunk, a víztározókba, tehát hogy ne engedjünk a vírusoknak, vagy a szúnyogoknak a szaporodásának. A másik fele a klímaváltozásnak pedig a fizikai hatások, a melegnek a következményei, és a meleg következményei nem csak ember, mint emberi szervezetre, hanem az egész környezetünkre. Tehát más növények fognak megtelepedni, azok más allergéneket hordoznak, más tüneteket fognak okozni, egyre szaporodnak majd az allergéneknek a megjelenése a levegőben, de a meleg, a folyamatos meleg, ugye a hullámok során mindig szoktunk beszélni a meleg hatásai. Ezek egyre jobban érvényesülni fognak. Nyilván a szervezetünk is mindenkinek, mármint az emberiség szervezete alkalmazkodni fog ehhez, hiszen Afrikában és Dél-Amerikában is élnek emberek, de ez hosszú időt vesz igénybe, ami egy ilyen hirtelen hőhullámok, amik vannak, igénybe veszik a szervezetünket.
Az arénát hallották az Inforádióban, Súrján Orsolya, országos tisztifőorvos volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le semmiről. A mai műsor elkészítéséhez Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Pac Bence asszisztált, én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.